érzelmileg sivárabb napjaink. Oszt, és akkor mi van? A hetedik lakásban ez lesz, hogy a lélek azt mondja, a léleknek ilyen egyszerű imái lesznek a hetedik lakásban. Ezt persze én költöttem ezt az imát, de ez hetedik lakásos ima. Például az, hogy oszt, na és. Ez egy ilyen, egy hetedik lakásos ima lesz, az, hogy na és. Így van. Most mindegy, hogy most ez van, vagy az van, és ő vele kapcsolatban vagyok. Tanultuk az első lakás kapcsán, ugye azt a gyönyörű imát, hogy ez van. Nem? Ugye mondtuk, hogy a Kern András dal, ez van. Ez egy gyönyörű, szép hetedik lakásos ima is. Ez van. Aztán most beillesztünk egy ilyet, hogy na és. Így van. Tehát látjuk, egyszerűen kell testvérek fogalmazni, mert a nagy-nagy barokkos, szóvirágos, hosszú könyörgésekből nem sokat értünk. Ebből viszont, hogy na és, ebből érthetünk valamit. Talán, gondolom én. Na, és azt mondja még itt Teréz, hogy emeljem ezt ki nektek, hogy ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Itt most ő nem ezt a témát érinti explicite, de én hagy hozzam ezt be nektek, hogy amikor Teréz imádságra tanít bennünket, és keresztes Szent János is, akkor az ő ima mottójuk, illetve segítő gondolatuk pontosan ez. Azt tegyétek, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, ezt az imádságra is le tudjuk fordítani. A Avilai Teréz és keresztes Szent János soha nem mondják azt, hogy így kell imádkozni, hogy úgy, meg ilyen helyen, meg olyan helyen, és ilyen testhelyzetben, és olyan testhelyzetben. Nem. Azt mondják, hogy imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet a legjobban felébred. Óriási szabadságra tanítanak bennünket. Imádkozz olyan módon, ahogy most érzed, hogy benned ezt a szeretetet leginkább fölkelti. Szabadság. Lehet, hogy ez egy nap szóbeli ima lesz, aztán másik nap valami elmélkedés lesz, lehet utána meg teljesen az a önmagamat átadott csendes együttlét lesz, imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet legjobban felébred. Hol imádkozzak? Ott, ahol benned a szeretet legjobban felébred. Valahol, valaki itt, valaki ott, egyik nap itt, másik nap ott, kinek hogy? Imádkozz olyan módon és úgy és akkor, amikor a szeretet benned, ami jobban felkelti benned a szeretetet. Ez a misztikusok szabadsága. Látjátok, a misztikusok soha nem tanítanak bennünket konkrét ima technikára. Én hiszem is, hogy ima technika nincs. Imádság van, azaz kapcsolat Istennel. A kapcsolat az nem technika kérdése. Egy szeretett kapcsolathoz nem technikák kellenek. Persze lehetnek segítő eszközök, lehetnek ilyen mankók, amik segítenek az imában, de össze ne tévesszük az imát valami tökéletesen kigyakorolt technikával, na nem. Hogy azt tud imádkozni, aki már tökéletesen kigyakorolt valami technikát, hogy úgy tud lélegezni, meg úgy tud ülni, meg úgy... Egy frász, nem! Tehát az Istennel való kapcsolatról van szó, amit akkor is élek, majd ezt fogjuk látni, ha például semmit nem tudok a konkrétan az Istenre figyelni az imában, állandóan zajlik a fejemben a mozi, állandóan megyek jobbra-balra, és nem találok sehol valami megnyugvást, nem baj, akkor is Istennel kapcsolatban élek, és az is lehet ima. Persze törekszünk arra, hogyha lehet minél jobban lenyugodni, lecsendesedni. Ezek segíthetik az imát. De nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy jól imádkozzam. Nincs is ilyen testvérek, hogy jó meg rossz imádság, ezt felejtsük el. Imádság van. Istennel való kapcsolat van. Így is, meg úgy is. Nincsen, hogy rosszul sikerült ima. De milyen sokan mondják, hogy nem tudok imádkozni, de ez mi az, hogy nem tudtál imádkozni? Az, hogy most nem voltak olyan érzéseid az imában. Ja, ha ezt jelenti, akkor az nem jó, mert akkor az érzésekre vagy nagyon kihegyezve. Ha Istennel akartál lenni egy általad elhatározott 20 percben például, ha megvolt benned végig ez a szándék, ez az akarat, akkor az tökéletes imádság. Most akkor vagy voltak nagy érzéseim, vagy nem, teljesen mindegy, de ez az elhatározottságtól függ, a szándékunktól függ. Veled akarok lenni. Szóval ugye ez még átmehet ilyen közösségi ima ítéletekbe is, hogy ütős volt ez a ima est. Ütős volt ez a lelki gyakorlat. Miért? Mert óriási emócióink voltak. Vaj, áradt a Szentlélek, mert óriási, vaj, vulkánszerű érzelmeink voltak. És ha nincsenek vulkánszerű érzelmek, örömérzetek, akkor azt mondod, hogy ez egy teljesen rossz lelki gyakorlat volt, borzasztó volt az imaest, mert nem értem át semmit érzelmileg. Jó, csak annyit kell tudni, hogy a Szentlélek nem egyenlő az érzelmeinkkel. A Szentlélek nem csak az örömnek a lelke, hanem tisztító tűz is, ahogy keresztes Szent János majd leírja. És rájövünk, hogy még nagyobb kegyelem a Szentlélek tisztító tüze, mint amikor ő nagy örömöket ad. Mert két napi tisztító tűz a Szentlélek által minket jobban előre visz a fejlődésben, mint 10 évnek a lelki örömei. Ugye, aki ezt megtapasztalta, az tudja, hogy mit jelent ez. És az a tisztító tűz, az fáj. Azt nem tudjuk elmondani, hogy nagyon-nagyon jó volt az imaest, mert annyira jó éreztem magam. Nem. Borzasztóan éreztem magam, de a Szentlélek mégis lehet többet dolgozott bennem és rajtam, mint hogyha örömöket éltem volna át. Vigyázzunk, az emóciók jelenlétét összenetévesszük Isten jelenlétével. Ez megint nagyon fontos. Isten jelenléte az van. Az emóció jelenléte van, vagy nincs. De sokan összetévesztik az Isten jelenlétét a jó érzés jelenlétével. És ha nincs jó érzés, akkor azt mondom, hogy Isten nem figyel, meg eltávolodott, meg mit tudom én milyeneket. Hát nem mondhatjuk a hiszünk abban, hogy ő bennünk él, és ő mindig ott van. És vagy van jó érzés, vagy nincs. Ezt a szabadságot tanuljuk, hogy mindenből hasznot tudunk hajtani, mert azt mondjuk megint csak a legszebb imád, hogy na és, vagy van szép érzés, vagy nincs, akkor is Istennel vagyok, és ő itt van, és ez egészen biztos. Menjünk akkor tovább. Igen, mert, és Teréz ugyanezt a gondolatot folytatja tovább, mert a szeretet nem a nagyobb élvezetben áll, hanem a nagyobb elszántságban. Így van. A szeretet nem a nagyobb élvezetben áll, tehát nem ezeknek az örömöknek a feltorlódása jelenti bennem a nagy szeretetet, hanem az, amikor elhatározom magam. Vissza a második lakás erényéhez, az elhatározottsághoz. Az szeret igazán, aki elszánja magát. Az imádkozik jól, mondjuk így, nem az, akiben most gyönyörű szép érzelmek voltak, hanem az, aki azt mondja, hogy én elszánom magam, és én Istennel akarok lenni. Az az imádság. Mindegy, hogy az érzelmeim közben jók vagy rosszak. Vagy tudok figyelni, vagy nem tudok. Vagy elkalandozom mennyi gyónásban. Ugye ez egy ilyen sláger visszatérő ilyen top, hogy elkalandoztam az imádságban. Elkalandoztam. Majd ezt Teréz mindjárt erről fog írni, hogy mit jelent elkalandozni. Nem baj, hogy a fantáziád közben másfelé ment. Attól még te Jézussal voltál, ha elhatároztad, hogy vele akarsz lenni. Tehát a jó imádságban, semmi jó imádságnak semmi köze a szép érzésekhez. Az vagy van, vagy nincs. Az elhatározottságon fordul meg minden. Ezek a szeretet jelei, mondja Teréz, és ne higgyétek, hogy a dolog abban áll, hogy ne gondoljunk más dologra, vagy ha egy kicsit szórakozottak vagytok, akkor minden elvész. Hátjátok, pontosan ezt mondja. Ezek a szeretet jelei, próbáljunk meg egyre szabadabbak lenni attól, ami például a fantáziánkban forog. És az imádságban, ugye nagyon sokaknál az lehet a probléma, hogy ami a fantázia képeinkben megjelenik, mint jelenség, az ellen ugye küzdeni kezdünk, az ellen ugye mindenfélét megpróbálunk, és csodálkozunk, hogy azok nem mennek el sehova, és aztán ezt bűntudattal éljük meg, nem tudok imádkozni, mert elszórakozom, nem tudok imádkozni, mert másra gondolok, más képek ugranak be. Testvérek, mindjárt fogunk erről beszélni, sőt, most már is fogunk erről beszélni, hogy, azt mondja Teréz, engem gyakran nagyon nyomasztott a gondolkodásnak ez az űrzavara, mondja a 8. pontban. És csak nem sokkal több, mint 4 éve értettem meg tapasztalatból, hogy a gondolat vagy a képzelet, ha jobban belegondolunk, nem azonos az értelemmel. Én úgy hiszem, megtapasztaltam, hogy a lelket Isten foglalkoztatja, és visszavonul vele, miközben másfelől az izgatott gondolat az őrületbe kergetett. Mit mond itt? Itt Teréz segít az egyik legalapvetőbb problémánkon, térjünk erre akkor megint vissza, amikor imádkozni próbálunk. Most azt mondom, hogy leülök, És azt mondom, hogy most 20 percig most én imádkozni fogok. Hát valaki így, valaki úgy, valaki rózsafüzérhez nyúl, de hát aki már mondjuk így, hát haladunk egy kicsit előre, hát ez a csend, ez a csendes imádság, hogy nem akarok teljesítményt kifejteni, nem akarok most valamit aktívkodni, Uram, csupán veled akarok lenni, mivel az imádság az egy együtt lét. Vagyok én, és vagyok te. Egy vagy te. Együtt vagyunk. És akkor tegyük fel, hogy jó, van egy kis székünk, vagy imazsámolyunk, vagy pokrócunk, vagy bármi. Leülünk, jó van, na, atya, fiú, nem is, jó van, na. Uram, akkor most itt vagyunk, jaj, na, hát akkor, oké. És akkor lehet eltelik 5 vagy 10 másodperc, és mi történik, ugye mindenkiben ez ott van, elkezd egyszerűen a fantáziánk beindulni. Elkezdenek olyan, például hajmeresztő képek az agyunkba beugrani, amelyek egész álló nap nem jutottak eszünkbe, akkor viszont igen. És ugye hányan gyónják meg ezt, hogy a áldozás előtt, meg a szentmise közben, atya, vannak a leghajmeresztőbb gondolataim, olyan szexuális gondolataim vannak, hogy még virágkoromban se voltak ilyen gondolataim akkor. És akkor most ez mekkora bűn? Egyáltalán nem bűn. Terézit mindjárt fogja mondani, hogy ez csupán a fantáziánknak, az agyunknak a bekapcsolt világa. Tehát, hogy lenyugszunk az imádságkor, próbálunk Jézusra figyelni, próbálunk elcsendesedni, és testvérek, mi történik? Az, hogy nem érnek bennünket külső impulzusok. Hozzá vagyunk szokva, hogy sok fantázia, kép, meg érzés azért nem jut tudatos szintre bennünk, mert megyünk az utcán, megyünk dolgozni, és a bennünket érő hangok, impulzusok ezt mind lenyomják, nem? Tehát, hogy nem jönnek fel ezek a dolgok, mert annyi szó, annyi hang, annyi kép, annyi minden éri az agyamat, hogy ezek a dolgok bennem tudatalatti szinten vannak. Na de, amikor leülök imádkozni, és mondjuk elcsendesítek maga, amennyire lehet, megteremtek egy külső csendet, amennyire lehet. Most azért tényleg kikapcsolom a hangforrásokat, most nem érnek képek, nem érnek hangok, akkor testvérek, mi történik? Egy teljesen természetes dolog történik, mégpedig az, hogy az egész nap bennem tudat alá szintre szorított, és elfojtott képek, dolgok, érzések, élmények egyszerűen elkezdenek blutyige felszínre jönni. Ez egy teljesen totálisan természetes folyamat. Olyan, mint Budapesten a metró, amikor ugye már a metró előtt ugye jön ki a szél az alagútból, mert tolja ki a szelet maga előtt. Ugyanez. Jön fel a sok minden mocsok így bennünk, és az így blutyige a tudatos szintünket elárasztja. Kész! Ez egy halálosan természetes dolog. Na most itt kezdődik a keresztény ember ősi hibája, mégpedig mi? Az, hogy elkezdünk ezek ellen a feljövő gondolatok és képek ellen küzdeni. Elkezdünk harcolni, azaz, mit mondunk? Nem akarok erre gondolni. Megpróbálom, összeszorítani a fogom, és nem gondolni valamire. De testvérek, tudjátok, az agyunk úgy működik, ez sima tudomány, hogy amire nem akarsz gondolni, arra még jobban gondolsz. Ismerjük a feladatot, és az a feladat, hogy 20 másodpercig mindenre szabad gondolni, csak az elefántra nem. Jó? 20 másodperc. Tehát jó, szerintem nem is kell szerintem tovább menni, mert hogy ebbe a 20 másodpercbe mindenki az elefántra fog gondolni. Miért? Mert azzal, hogy azt mondod, hogy nem akarok az elefántra gondolni, az elefánt kis képecskéje már is megjelent az agyunkban. Így működünk. Amire nem akarsz gondolni, arra fogsz gondolni. Mert azzal a gondolattal, hogy nem akarok, az már is a nem akarásnak a tárgyát ugye behozza a látó terünkbe. Na és ez történik meg az imádságban, hogy elkezdünk a gondolataink, a képzeteink, a képeink ellen küzdeni, és nem akarunk rájuk gondolni, el akarjuk őket hesegetni, és azt találjuk, hogy minél inkább nem akarunk rájuk gondolni, minél inkább harcolunk ellenük, azok annál erősebbek lesznek, azok annál színesebbek lesznek, szagosabbak lesznek, és 3-4-5 dimenziós élethű HD felbontásban fognak tündökölni előttem, pontosan azért, mert a nem akarásnak ezzel a küzdelmével igazából ezeket én táplálom. És ott vagyok, hogy Uram, Atyám, hogy juthatnak ilyenek nekem az eszembe. És ezzel szemben mit kellene csinálnunk? És Teréz ezt itt mondja, nem abban áll a dolog, hogy ne gondoljunk valami másra, vagy ha egy kicsit szórakozottak vagytok, minden elvész. A gondolat vagy a képzelet nem azonos az értelemmel. Azaz, amik a fantázia képeink, és a bennünk az agyba föltóduló képek és érzések, amik jönnek, azokat nem te akartad. Azok jönnek. És ezért kell levennünk magunkról a bűntudatot. Mert azt mondjuk, hogy én gondoltam ezekre, nem te gondoltál ezekre, attól, hogy a te agyadban tárul fel egy olyan kép, ami csak úgy jön, azt nem te akartad, az agyad be van kapcsolva. Be van nyomva, hogy on működik, élő ember vagy, akinek működik az agya, és éppen ezért a fantáziánkban millió kép és gondolat tud feltorlódni, anélkül, hogy mi akarnánk. Csak azért vagyunk felelősek, amit mi akarunk gondolni. Amik csak úgy jönnek, az akaratunkon kívül azért nem vagyunk felelősek. Testvérek, megint csak Nemes Ödön nagy jezsuita mesterünk mondta, hogy az első reakciónkért sose vagyunk felelősek. A másodikért már sokkal inkább. Tehát ezt mondhatjuk bármi másra, hogy most benned egy esemény kapcsán feljön így hirtelen, önkénten egy harag, azzal azért még nem vagy felelős. Azért vagy felelős, hogy mit kezdesz ezzel a haraggal. De már sokan itt elvesztik a küzdelmet, mert bennem harag van, én ilyen rossz vagyok, ergo minden energiám elmegy ezzel, és akkor tényleg haragos leszek a másikkal. Az első reakcióért, az első érzelmi reakcióért nem vagyunk felelősek, hogy valakit meglátsz, és hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus. Az egy önkéntelen érzés. Az jön. A felelősség ott kezdődik, hogy mit kezdek ezzel. A szimpátia vagy az unszimpátia alapján fogok-e vele kapcsolatba kerülni, vagy a szeretet alapján. Tehát a második reakció az, ami számít. Tehát Teréz itt mondja, hogy ugye a pszichés világunk nem azonos a lélekkel. Azt mondja, a gondolat vagy a képzelet nem azonos az értelemmel. Ez az a bontás, mert az első lakásban láttunk, hogy a pszichés világomnak a vadállatai nem azonosak azzal, aki én vagyok. Nem azonosak az identitásommal, a lelkemmel. A hajmeresztő képek nem azonosak velünk. És milyen sokan élik ezt át óriási bűntudattal, hogy milyen gondolataim vannak. És testvérek, ez megtörténhet egész extrém módon. Nem tudom, most mondok egy ilyen példát, hogy valaki szörnyűséges bűntudatot él át, mert például tegyük fel, hogy évek hosszú sora óta maga tehetetlen szülőjét például ápolja. És évek hosszú sorának ez a reménytelen körforgás, hogy állandóan ápolni kell őt, és ezért az a valaki nem tudja élni az életét, olyan gondolatot ébreszt benne, hogy bárcsak meghalna, mondjuk az anyám vagy az apám. Nem? És akkor ezzel a gondolattal valaki iszonyú bűntudatot él át, hogy én, atya, az apámra, az anyámra ilyet gondolok, hogy bárcsak ne élne már, mert akkor nekem könnyebb lenne. Ugye? Van ilyen? Lehet ilyen? Vagy az, hogy egy mondjuk egy szülés utáni depresszióba kerülő kismama, anyuka, azt gondolja, hogy bárcsak ez a gyerek ne is lenne. Összerontotta a férjemmel való kapcsolatot, elvette a szabadságomat, mindennek ő az oka, jön benne ez a gondolat önkéntelenül. Nem ő akart erre gondolni. Utána bűntudatot él át, hogy atya, én erre nem akarok gondolni. És a saját gyerekem iránt ilyen gondolataim vannak. Na testvérek, itt kell ezt megint csak elválasztani. Ami a gondolatainkban fölmerül önkéntelenül, azt nem te akartad gondolni. Az csak jön. Miért jön? Mert például az, hogy egy gyereket született, ahhoz neked most teljesen föl kell építeni egy új hozzáállás rendszert. És ez még nehéz. Ez egy újdonság. És csomó gyász van benne. A férjeddel már nem ugyanaz lesz a kapcsolat, a munkatársaiddal nem ugyanaz, te innentől kezdve már édesanyja vagy. Ez egy csomó gyászt is eredményez. El kell engedni egy régi életet. Hát persze, hogy ennek a folyamatába följönnek bennünk olyan gondolatok, amik egyszerűen erről szólnak, innen fakadnak, de nem azért, mert te akartál erre gondolni. Neked meg se fordulna ez tudatosan a fejedben. Csak jött egy ilyen gondolat, és annak megvan a maga pszichés oka. Van neki oka. Mert változó korba vagy. Újdonság van az életedben. Vagy aki ugye a szülőjét ápolja, és a szülő halálával feljön benne egy gondolat, ugyanez. Te nem akarsz erre gondolni, csak ki vagy fáradva. Évek hosszú sora óta ezt csinálod, és stresszes vagy tőle, hát persze, hogy ilyen gondolatokat fog produkálni az agyad, hogy bárcsak ne lenne ez a teher, bárcsak megnyugodhatnál. Ez természetes, hogy ilyen feljön, de ezt nem te akartad, ezt el kell választani egymástól. És éppen ezért a legnagyobb hiba az, ha bűntudattal ostorozzuk magunkat, hogy micsoda gondolataim vannak, micsoda érzések jutnak az eszembe, szörnyű, horrorisztikus, hajmeresztő érzéseim vannak. Testvérek, ez lehet, csak ott kell elválasztani egy éles határral azt, hogy ezeket nem én akartam. Ezek nem az én gondolataim, ezek az agyam és a pszichém és a változásaim és a fáradtságom összekapcsolódásából fakadó agyi reakció. Kész! És nem kell vele semmit csinálni, hanem mit kell velük csinálni. Na és most térjünk vissza az imádságban feljövő zavaró gondolatokhoz. Amikor följön az önkéntelen bármilyen horrorisztikus gondolat, amikor följön a leghajmeresztőbb kép, és leggusztustalanabb, vagy bármilyen gondolat, vagy kép, vagy akármi, mit csinálok? Nem harcolok ellene, hanem egyetlen dolgot teszek, ahogy a sláger mondja, ahogy a dal mondja, megint egy dal. Engedem, hadd menjen. Jó? Engedem, hadd menjen. Semmit más nem kell tennünk, mint engedni a gondolatainkat. Hadd menjenek, és akkor meglátjuk, hogy pár másodperc múlva azok a gondolatok így puff, így kipukkadnak, mint a buborék. Akkor nem pukkadnak ki, és akkor táplálom őket, ha küzdök ellenük. Ha harcolok ellenük, ha fogamat összeszorítva minden erőmmel megfejezében nem akarok valamire gondolni, hát láttuk, hogy a nem akarásból az fakad, hogy még jobban rágondolsz. Ezzel szemben, ha ezzel a gondolattal, hogy ezek nem én vagyok, ezek csupán az én gondolataim, ezeket nem én akarom gondolni, ezek jönnek, nem tehetek róluk, működik az agyam, egészséges ember vagyok, és működik a fantáziám. Mi a legjobb, amit tehetek? Engedem, hadd menjen, följön, kész, akármi, és hogyha el tudom őket engedni, azzal engedem el őket, hogy nem harcolok ellenük, azok pár másodperc múlva kipukkadnak, és kész, és nem lesznek ott. Persze lehet, aztán legközelebb megint feljönnek, de akkor ugyanezt megcsinálom. És minél inkább begyakorlom ezt, minél inkább természetes lesz, hogy nem kell nekem küzdeni, engedni kell, hadd menjen, el kell őket engedni csupán. Akkor megjön ez az óriási szabadság, hogy engem még a leghajmeresztőbb agyi moziaim sem tudnak Jézustól elválasztani. Hogy egy 20 perces imában nekem kizárólag az agyamban az Alfred Hitchcock filmek forogtak éppen, vagy horrorisztikus képek, akkor sem érdekel, mert ezeket nem én akartam, ezek nem én hozzám tartoznak, ezek hozzám tartoznak, de ezek nem én vagyok. Nem én akartam őket. Én közben ezek mögött Jézussal vagyok. Én közben ezek mögött a belső szobába vagyok. Attól, hogy az agyam moziában közben zajlik a film. Engedem, hadd menjen. A psziché nem azonos a lélekkel, a hajmeresztő képek nem azonosak velünk. És látjátok, ezért így a terész, hogy megtapasztaltam azt, hogy a lélek Istennel visszavonul belül, miközben az izgatott gondolat az őrületbe kergetett. Tehát Teréz ezt megtapasztalta, hogy mi az, hogy a gondolataink forognak, de közben amazok mögött Istennel vagyunk ott benn. 9. pontban ezt kommentálja valamelyest. Ó, Uram, vedd számításba, milyen sok mindent kell elviselnünk ezen az úton a tudás hiánya miatt. Látjuk, azért szenvedünk egy csomót, mert összekötjük magunkat például a gondolatainkkal. Ugye? Mindenki fejébe zajlanak az matematikai egyenletek, azt mondja valaki magának, hogy én egyenlő fantázia. vagy én egyenlő érzelem, vagy én egyenlő pszichés megtörtség, vagy bármit írhatnék. És hogyha ezzel az egyenlettel éled az életedet, nyilván tudjuk, hogy működik ez megint agyilag, ami agyilag bennünk egy igazság, azt a testünk és a pszichénk átveszi. Akkor ezen igazság alapján fogok élni és gondolkodni magamról. De ez nem más megint csak, mint a tudás hiánya. És Teréd azt mondja, hogy egyszerűen ki kell cserélnünk ezeket a gondolatokat, és ezt például áthúzni, hogy én nem vagyok egyenlő a fantáziámmal. Én nem vagyok egyenlő az érzelmemmel. Hordozom az érzelmeimet, és hordozom a fantáziámat. De nem egyenlőek velem. Testvérek, aki ezt a bontást meg tudja csinálni, annak nyert ügye van. Rengeteg lelki betegségből lehet így kigyógyulni. Pszichés megtörtségek garmadáját lehet ennyivel gyógyítani, hogy nem vagy vele egyenlő. Az identitásod, a te éned nem egyenlő azzal, amit hordozol. De hogyha ezt egyenlősítjük, akkor mennyi rengeteg lelki betegség, bűntudat jön. Mert hogy lehetek én olyan, hogy ilyenekre gondolok? Hogy lehetek én olyan, hogy ilyeneket érzek? Sehogy. Egyszerűen te ott vagy a magad emberségében, és közben megvan a magad érzelmi és fantázia világa, amik majd alakulnak. Kész. Nagyon sok pszichés betegség megoldása ez az egyszerű szétválasztás. Hogy te ki vagy. Én nem vagyok egyenlő sem a fantáziámmal, sem az érzelmeimmel. Például. És Teréz erre mondja, hogy milyen sokat kell elviselnünk a tudás hiánya miatt. Hogy egyszerűen nem tudtuk eddig ezt, és úgy éltünk, mintha egyenlőek lennénk például az érzelmeinkkel. És ezért kapjuk a misztikusokat, hogy egy helyes tudást adjanak. Nem a probléma az életünkben, hanem a tudás hiánya a probléma. Nem az a baj, hogy baj van, hanem az, hogy nincs tudásunk, helyes, elegendő tudásunk arról a bajról. És a misztikusok ezt akarják nekünk megadni, testvérek, látjátok, ezért nem elég az a lelkület, hogy kérd az Istent, kiálts hozzá, imádkozz, és akkor majd megoldódik. Nem. Mi kell hozzá? Tudás. De nem doktorátusok kellenek, és disszertációk, meg könyvtárak elolvasása, hanem csupán ennyi, egy egyenlőséggel áthúzása. Ennyi kell. De erre persze nem jövünk rá sokszor magunktól, de Isten gondoskodik, küld egy Avilai Terézt. Látjuk? Például. És ezért Avilai Szent Teréz majd 500 évig föl volt téve az oltára, hogy csodáljuk. És ennyi volt. És nem olvastuk, hogy miket mond ez a nő, hogy az életünket változtatja meg ez a tanítás. És fölpakoltuk az oltára, meg 9-eket mondtunk hozzá. Uram Isten, anélkül, hogy kinyitottuk volna a könyvét. Látjuk? Isten gondoskodik, és milyen szerencsések vagyunk 20.-21. században élő keresztények, hogy ezt például a misztikusok alapján felfedezhetjük. Azért mond az egyik professzorunk, ezt már idéztem nektek, a lelki életről való tudásunk és a szentírás és a teológiának a megértése többet fejlődött a 20.-21. században, mint a technika. Azt mondja egy professzorunk. Pedig a technika tudjuk mekkorát fejlődött, még fejlődik. Azt mondja, szerinte, amit a lelki életről tudunk, az még ezt is meghaladta. Így van. Én teljesen egyetértek vele. Látjuk? Tehát nem a probléma, hanem a tudás hiánya. Egy idea, egy gondolat eddig nem volt bennünk a helyén. Eddig egyenlőséggel volt. Most meg ezt végre áthúztuk. Mondtuk már a kezdeti bevezetéskor, hogy nagyon sokszor ott vannak bennünk ezek a lelkiéleti, pszichés dugulások. Emlékszünk erre? Van bennünk egy helytelen idea. Ez az egyenlőségjel, ez egy dugulás. Egy olyan dugulás, ami szinte az egész testi, lelki, pszichés vízvezeték rendszerünket le tudja így szűkíteni, és meg tudja bénítani. És jön egy Avilai Teréz, és mit csinál? A helyes ismeretek közlésével csupán ezt a dugulást onnan kiveszi, és akkor zúgy megindul az egész. Életemnek az összes többi részében jobban áramlik a víz, mert onnan azt a dugulást kivettem. Például azt, hogy nem kell küzdenem a gondolataim ellen. Például. Eddig a dugulás az volt, hogy állandóan harcoltam olyan ellen, ami ellen nem kell. Egy szélmarom harcot vívtam, és mennyi energiát elpocsékoltam vele. És akkor csodálkoztam, hogy fáradt vagyok, csodálkoztam, hogy stresszes vagyok, mert olyan miatt olyanokkal küzdök, amikkel nem kell. Amikkel nem kell. Olyanokkal megy el az energiám, ami fölösleges. Látjuk, keresztet minnyáján hordozunk, de olyan keresztet ne hordjunk ma, amit nem kell. Ugye hát ez ott van, hogy nem arról van szó, hogy minél több nehézségünk legyen, úgyis van annyi, de ami nem olyan nehézség, amit tényleg kell hordoznunk, azt távolítsuk el. Sokan mondhatják, hogy a lelki életemben baj van, kéne valami nagy kegyelem. Nem kegyelem kell, egyszerűen csak egy helyes fogalmi tisztítás kell. Egyszerűen egy ilyen lelkiségi dugulás, elhárítás kell, csupán. Ki kell húzni azt a dugót, ami eddig évtizedekig belém ragadtott valami miatt, és a misztikusok ezért vannak, hogy ezt belőlünk kihúzzák. Azt mondja, rettenetes szenvedéseken megyünk keresztül, mert nem értjük önmagunkat. Hát jó, rettenetes szenvedéseken megyünk keresztül, mert nem értjük önmagunkat, és azt gondoljuk arról, ami rossz, ami nem rossz, hanem jó, hogy nagy bűn. Azt gondoljuk a bűnről, hogy ez nem bűn, a nem bűnről meg, hogy bűn. Például az, hogy a fantáziámba bejönnek képek, azt gondoljuk, hogy az bűn. És visszük gyúrni. És már is bűntudatunk van. Pedig az egy teljesen természetes folyamat, ami ott zajlik. El kéne őket csupán engedni. Igen, keresztes Szent János majd ezt így fogja mondani, hogy sok minden miatt örülünk, ami miatt nem kéne, és sok minden miatt nem örülünk, ami miatt meg kéne. Sok bűnre azt mondja, sok nem bűnt bűnnek tartunk, és sok nem bűnt, sok bűnt meg nem bűnnek. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami föl tud bennünk cserélődni. Vannak dolgok, amiken így túl vagyunk, pedig nagyon súlyos dolognak kéne tartani, és vannak dolgok, amiket ilyen súlyosnak tartunk, de azokkal igazából nem kéne foglalkozni. Ez a perspektíva váltás, ami a misztikusok által a mi osztályrészünk is lesz. És ezért összezavarodunk, de sem összezavarodnunk nem kell, sem abba hagynunk az imádságot, mert épp ez az, amit a gonosz szellem el szeretne érni, mondja Teréz. Éppen ez az, hogy az imában a följövő szörnyű gondolataidra a gonosz lélek azt mondja, hogy látod, miket gondolsz te? Atyám, Uram, Teremtőm. Hát milyen gondolat, hogy vannak, az te vallod magad kereszténynek, meg imádkozónak, meg mit tudom én. Hát szörnyű, guztustalan, hajmeresztő képeid vannak. Hát benned, ugyan már, hát te ne imádkozz. Ne csináld, hát légy koherens önmagaddal. Én nekem ez nem megy, tele vagyok rossz gondolattal. És akkor megint csak fityiszt kell mutatni az ördögnek, hogy azok nem egyenlőek velem, jó? És attól, hogy ezek bennem vannak, mert küzdök dolgokkal, attól még én Jézussal akarok maradni. A nyugtalanság és szenvedések jó részt ebből a magunk meg nem értéséből származnak, mondja Teréz. Nem értjük a benső világunkat, nem értjük a pszichés működéseinket, és akkor még vannak helyek, ahol káromkodásba menő szó például az, hogy mentálhigiéné. Vannak helyek, egyházi helyek, ahol ezt a szót kimondani, hogy a higiénia nem csak a testünk számára fontos, hanem a pszichénk számára is fontos, ez valahol egy ördögtől való szó. És azt mondjuk, hogy csak imádkozzunk, meg mondjunk valami jámborságot, és akkor az majd megváltozik. A mentál higiéni és szemlélet annyit jelent, hogy reflektálok arra, hogy mik az érzéseim, a vágyaim, milyen megtörtségeim vannak, milyen csalódásaim, be nem teljesült dolgaim, sebeim, múltam, stb. Ez nem ördögtől való dolog. Ez csak annyi, hogy a mentális állapotomat is higiéniában akarom tartani. A belső világomra reflektálni akarok. Akarom látni, hogy ez micsoda. Ennyi, ez az egész. Semmi más. Teréz a egyik legeredetibb mentál higiénés szent. Az biztos. Tehát ő a mentál higiénének az egyik megalapítója. Amikor arról szól, hogy beszéljünk arról, ami belül zajlik, és nem mismásoljuk el azzal, hogy imádkozzunk, meg böjtöljünk, és akkor majd jobb lesz. Ennyit mond ő, hogy nézzünk be belülre, és határozzuk meg, nézzük meg, hogy mi van ott. Mert hogyha elfojtjuk ezeket, ha nem foglalkozunk ezekkel, akkor az majd kijön úgy, ahogy nem akarjuk. Testi betegségekben, másoknak a gyűlöletében, pócselekvésben, hatalomvágyban, stb. Úgy is ki fog jönni. Éppen ezért kell foglalkozni ezzel a belső világgal. Jó, ennyi volt ma este, kicsit elhúztam, bocsánat, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.